Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Politikai és ideológiai megfontolásból az Európai Unió a soros terv alapján változatlanul be akar engedni évi 1 millió illegális bevándorlót, ami súlyos belbiztonsági helyzetet idéz elő a kontinensen. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, az elhatározás emellett társadalmi, politikai, kulturális és vallási hatásokkal is együtt jár. Emlékeztetett, a Németországba érkezett illegális bevándorlók 3 év után már állampolgárságot kapnak, szavazati joggal együtt. El lehet képzelni, hogy az újonnan bevándorolt muszlim tömegek nem a konzervatív, keresztény pártokra fognak szavazni, mondta a főtanácsadó. Bakondi György szerint az Európai Egyesült Államok létrehozása és a nemzeti keretek fellazítása olyan politikai és ideológiai cél, amelynek megvalósításához fontos eszköz az illegális bevándorlás. Úgy fogalmazott, Magyarországnak történelmi küldetése van abban, hogy oltalmazza a magyar embereket és az Európai Uniót saját elképzeléseinek súlyos következményeitől. A kormány fellépésének köszönhetően Magyarországon a benzin átlagára július hónapban 8 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagáránál. Állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium. A minisztérium közleménye szerint a háborús üzemanyagárak letörésével a lakosság jelenleg 41 forinttal olcsóbban tankolhat benzint és 45 forinttal olcsóbban dízelt az április és februári csúcsértékeihez képest. Az üzemanyagkereskedők által tanúsított együttműködés és árpolitika hozzájárul a családok megvédéséhez és a növekvő kereslet által segíti a fogyasztás helyreállítását. A minisztérium bejelentette azt is, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutasok Szövetségének javaslata alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium egyetértésével sor kerül az üzemanyag statisztikai összehasonlítás módszertanának finom hangolására, amelynek keretében a heti összehasonlítás helyett havonta történő statisztikai összevetésekkel valósul meg az üzemanyagárak nyomon követése. A pontosított módszertan szerinti első havi összehasonlítás a júliusi adatokat tartalmazza, amelyet a KSH pénteken tett közzé. Horvátország nem megbízható tranzitország az olajszállításban, írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető bejegyzésében felidézte. Másfél hete fordultunk Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz amiatt, hogy Ukrajna letiltotta a két ország biztonságos ellátásához szükséges olajszállítások egy részét. Tegnap a bizottság alelnöke, a lett Vladis Dombrovskis levelet küldött szlovák kollégámnak és nekem. Ebben leírta, hogy Ukrajna nem veszélyezteti sem Magyarország, sem pedig Szlovákia ellátását. Különben is ott van egy másik vezeték Horvátországon keresztül, használjuk azt. Írta Szijjártó Péter, hozzátette, botrány. Az alelnök levele újra azt bizonyítja, hogy az ukránok bármit megengedhetnek maguknak uniós tagállamokkal szemben. Főleg, ha azok békepártiak és nem szállítanak fegyvereket, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre számíthatunk. Szorványosan valószínű záporzivatar. Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később a déli országrészben számíthatunk nagyobb számban az esőre. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Tóth Franciskával, a Magyar Nemzeti Múzeum, Babits Mihály Emlékház irodalmi muzeológusával ültem le beszélgetni. A kedves hallgatók, sajnálom, hogy nem látják azt a gyönyörű látványt, ami most a szemünk elé tárul, de szavakkal megpróbáljuk leírni. Esztergom város tetőpontján vagyunk, ha fogalmazhatok így, gyönyörűen rálátunk az esztergomi várra, az esztergomi bazilikára, a Mária Valéria hídra, és természetesen az egész városra, mert hogy a Babits Mihály Emlékház udvarán ültem rá önnel beszélgetni. Szeretettel köszöntöm, és legyen olyan kedves, akkor meséljen nekünk ennek az emlékháznak a történetéről, hiszen ha Esztergomba látogatunk és kirándulunk, a számos látványosság mellett semmiképpen ne hagyjuk ki a Babits Mihály Emlékházat. Ide is látogassunk el. Így tettünk most mi is, és remélhetőleg velünk együtt most a kedves hallgatók is képzeletben utitásunk átszegődnek. Nos, mi is az emlékház története?
Milyen szépen jellemezte a háznak a fekvését tulajdonképpen. Babits Mihály, amikor 1924-ben a városi forgatagból egy nyugodt helyet keresett magának, akkor művész barátai invitálták ide, erre a helyre. Ugye egykor volt Présház, hát ragadta meg a költőnek a figyelmét, hogy bizony ebből nagyon sok mindent ki lehet hozni, és a házat olyan intim módon körülvevő kertnek az élménye volt a másik, amely megragadta. És ahonnan ez, amit ön is ilyen szépen elmondott, ez a táj, amivel innen föntről azt gondolom, hogy azonnali közvetlen kapcsolatba kerül a nézője. Na most Babits azt írta az itteni prózájában, és ez egy visszatérő motívuma az innen való szemlélésnek, hogy engem a szemem köt össze a világgal. És amikor idejövök, akkor a szemem, mint a csikók, akiket kiengednek a karámból, úgy futják be a tájat, és egy másik versében is ez visszaköszön ennek a széles mezőknek a látványa, hogy mint prémes mezőkön márványzik át a szél. Ez ugye egy kicsit a figyelmünket líraiilag is megragadja ez a sor. Nem is véletlen, mert a későbbi tárgyi kritikai tanulmányaiban éppen József Attila érintette kritikával ezt a sort, de innen mondjuk látványilag ezt abszolút el tudjuk képzelni, és gyönyörködni tudunk benne.
Ez az emlékház tulajdonképpen Babits Mihálynak egy nyaralója volt, egy nyári lakja? Tehát ő nem itt lakott, ugye?
Igen, ő budapesti otthonából nyaranta kiutazott ide, ha tehette már márciusban, az időjárás, ahogy engedte, és egészen Török Szofi naptár feljegyzéseiből tudjuk, hogy október végéig is itt időzött, és hát akkor így a nyári időszakban, a tavaszi nyári derült időjárás idején hát itt alkotott, itt pihent, és itt fogadta a vendégeit is, aminek ékes emléke ez a nagyon szép aláírásfal, olyan, mint egy igazi vendégkönyv, ahova aláírás kértek az ideérkezőktől. Na most azért is megrendítő ezeket a neveket olvasni, hát egyrészt örülünk, hogy ilyen szép állapotban fenn van. Most Sajnóis Péter művész-restaurátor tisztította le a tavasszal, tehát van vele gondunk olyan szempontból, vagy van vele feladatunk állagvédelmi okokból is, hogy a neveket időről időre azért meg kell erősíteni, a falat le kell tisztítani, és hát ezen túl pedig érdemes utána gondolni, hogy akik ide a nevüket felírták, hogy azok közül mondjuk a 95%-ával Babitsnak személyes művészeti kapcsolata volt, és hát mind a megrendítő szót azért mondtam, mert hogy van, aki ugye éppen csak egy alkalommal, egy nyugat szerkesztői megbeszélésre, amely ilyen módon kihelyezett esztergomi helyszínnel tudott megvalósulni, vagy pedig hosszas megbeszélések vették kezdetüket, mint például Einzinger Ferenccel, akit most épp esztergomisága miatt említek, de amúgy művész barátja is lett, mert hogy ő az, aki elkészítette a háznak a festészeti kiegészítéseit, ő segített magának a falnak az elkészítésében is, mert hogy az ő pincéjében állt egy ilyen fal, és hát az tetszett meg igazán Babits Mihálynak.
Vannak arról leírások? Tudunk arról valamit, hogy nagyon sok számtalan vers született itt Babits Mihály tollából?
Sok olyan vers van, ahol ugye Babits jegyzi, hogy Esztergomban írta, tehát a helyszínt megjelöli, de sok olyan is, amelyben tematizálja Esztergomot, tehát megjelenik ez a nagyon szép környezet, tehát tulajdonképpen a valóság elemek föl szívódnak az egyes versekbe. Tulajdonképpen a Babitsi kérdésfelvetés az ugyanúgy a Babitsi életműnek a kérdés felvetéseit jelenti, amivel az esztergomiság csak dúsítja ezeket az alkotásokat. Tehát van, amiben nem szerepel esztergom, és mégis esztergomi versnek, ugye ez az idézőjeles esztergomiság, hogy kötődik, de nem feltétlenül esztergomi problematikákat boncolgat, hanem mondjuk a korszaknak a problémáit. Nagyon jellegzetes verscsoportot képeznek a prófétasságot megjelenítő versek. Egy, tulajdonképpen egy hegyen vagyunk, és hát ilyen szempontból Rédei Tivadar szintén nagyon sokat járt itt, könyvtári igazgató, családját is hozta magával, akik a hölgyek egyébként mindig pöttyös ruhába öltöztek, mert itt ez volt divat, hogy pöttyös ruhát hordanak. Török Szofi teremtette meg azáltal, hogy a szoba belső díszítéseit is egy ilyen piros alapon fehér tűfejmintás anyaggal vonta be. Babitsnál ugyanez a mintázat, de kék alapon, tehát volt a háznak egy rendkívül vonzó hangulata. És a Rédei Tivadar említette hölgy koszorú jelenlétében, hogy Babits Mihály hát a bibliai Ararát hegyét jeleníti meg, ugye, ahogy egy költő, egy pap, egy proféta, egy magaslatán ül és alkot és gondolkodik, az abszolút itt azt gondolom, hogy realizálódott, megjelenítődött, és talán emiatt is azokat a szavakat, amiket itt hát megfogalmazott, vagy versbe öntött, problematizált, azok még inkább hangsúlyosabban tudnak szólni, pláne egy hívő léleknek is komoly üzeneteket hordozhat.
Készült is egy film ilyen címmel, Holt proféta a hegyen címmel.
Jelenczky István filmrendező, művész, talált meg minket tulajdonképpen. Ő is érezte ezeket az erőket itt, amik itt működnek és működtethetők egy művészeti alkotásban is. Úgyhogy ő egy filmverset készített, Simon Péter színművész versmondásához esztergomi képeket csatolt, és hát így egy ilyen új kapcsolatot mélyített el a Babits szövegek és esztergom látványai között.
Beszéljünk még az emlékházról. Mennyire eredeti ez az emlékház? Mennyire azt látja most itt az ember a helyzet magaslatán, szó szerint, hiszen a helyzet magaslatán vagyunk, amilyen volt ez a ház Babits korában? Vagy ez a ház már csak részben az a ház, ami a Babits kori ház volt?
Ugye egyben a nehézséget is jelenti, hogy igen, olyan, mint volt, mert hogy nem igazán, tehát ez egy hétvégé, ez egy nyaralóház volt alapozás híján, és a további, ahogy bővítették, ugye, ahogy mondtam az elején, hogy Babits meglátta ebben a házban a lehetőségeket, lehet bővíteni, tulajdonképpen a hegynek a vonulatával együtt mozog a ház is, hogy kiegészítették, 4-5 helyiséget hozzáépítettek, és így hát a falak kicsit bizonytalanok, de hogy a korabeli fotókon is lehet látni, hogy igen, ez a mostani állapot az eredeti állapotokat tükrözi. Berendezést tekintve annyiban ez nem igaz, hogy ez a mostani, ez már egy pótolt, 2009-ben készült el az új állandó kiállítás. Az Alfa program keretén belül újultunk meg a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyon jelentős segítségével, illetve hát az országos közgyűjtemények Babits anyagaival kiegészülve. Úgyhogy így egy interiőr rekonstrukciónak köszönhetően korabeli fotók segítségével igen, körülbelül ilyen lehetett Babits korában. Ami hiányzik, az a konyha és Ildikó szobája, valamint a cselédszoba, ezekről nem ismerünk fotókat, úgyhogy ez még a jövő zenéje, ha úgy tetszik, hogy ebbe az irányba is majd tegyünk lépéseket, hogy ezeket is szépen visszarendezni, vagy legalábbis korabeli bútorokkal a hangulatot felidézni.
Ki volt Ildikó? Mondjuk el azok kedvéért, akik a Babitsi életművet kevésbé ismerik.
Egy fogadott gyermekük volt, Babits nevére vette, Babits Ildikó. 1928-ban született, és hát rögtön a születése után örökbe fogadták. A kislány sokáig nem tudta, hogy ő a örökbefogadott gyermek, egy irodalomtörténet lapjairól szembesült ezzel, nem is nagyon akarta elhinni, és az itteni fotók és a hozzá írott versek azt mutatják, hogy Babits nagyon nagy szeretettel nevelte a kislányt, és tanította is. Egy esztergomi tanítóját is volt szerencsém megismerni, Kovács Erzsébetnek hívták, aki azt mesélte, hogy amikor ő 1935 nyarán fölsétált ide Babitshoz, akkor fiatalos zavarodottságában nem tudta, hogy hogyan szólítsa Babitsot, és megkérdezte tőle, hogy hát ne haragudjék, hogyan szólíthatom, és akkor Babits azt mondta neki, hogy hát tanár úrnak, hogy tanár vagyok, szólítson tanár úrnak. És hát a kislányat matematikára tanította, vagy hát tulajdonképpen gyakoroltak nyaranta, és Erzsi néni mesélte el azt a történetet, hogy amikor a kislány hibásan, helytelenül megfogalmazott mondatot mondott, akkor a Babits csak annyit tett, hogy ezt a mondatot újra fogalmazta, és helyére rakta a benne lévőket. Úgyhogy a pedagógiája nem megfeddő volt, hanem inkább egy fölismertető, ráismertető, felfedeztető módszer.
Zeng a nád a tó fölött, zeng a szél a nádon, édes álmaid között, hallj a szerenádon. Ima rád, e szerenád, tested titkos templomád, dallal így imádom. Elefánt csont palota, boltozatos mellett, kettős márvány oszlopa, nyugszik egymás mellett. Fejed fenn a vánkoson, tornya melyen átoson, lágy tömnyén lehellett. Érted édes messziről, jöttem a vasúton, hó közül és pérc mögül, sáron havas úton, nyáron át és télen át, nádon át és éren át, szálltam a vasúton.
Fontosabb részei vannak ennek az emlékháznak. Aki ide ellátogat, akkor mit láthat? Szavakkal legyen olyan kedves, amennyire tudjuk, írjuk le. Persze aztán jöjjön el személyesen is, és nézze meg, ez is a célja a riportunknak, de most mégis írjuk le, mit is láthat az emlékházban a kedves látogató.
És ugye mi a rádióban vagyunk, ezért a hallás is egy jó feladat, vagy egy lehetőség itt, hogy láthatjuk régi szobákat, az üveges verandát, Babits dolgozó szobáját, az ebédlőt, illetve Török Szofi szobáját, és amit viszont hallhatunk, hogy mai színművészeink ajándékba adták a hangjukat a Babits Mihály Emlékház örökös hangjai közé. Usztaszeri Kornél, aki ugye esztergomi származású, de színművészeink közül Bács Ferenc, Blaskó Péter, Radó Döniz, helyi színművészeink, akik szintén országosan működnek, Maronka Csilla, Horányi Lászlóval fog készülni a felvétel, és archív felvételek is szólnak, ezek közül talán a legértékesebb Babitsnak a rádióban elmondott versei, amelyek szintén esztergomi vonatkozásúak, illetve még a Babits emlékkönyv oldalairól talán az egyik legmegrendítőbb, amely Babits szenvedés történetét is mutatja, a Márai Sándor Lélekről című írása. Az ebédlőben pedig az említett Jelenczky István filmre vers látható, és Török Szofi szobájában pedig Rozsár Brigitta zongora művésznőnek a csak ide szánt összeállítása olyan korabeli muzsikákból és klasszikusoktól is, akikről biztosan tudjuk, hogy Babicsék a műveiket hallhatták. Például megszólal Bartóknak az Allegro Barbarója is, amiről pontosan tudjuk, szintén Török Szofi naptár feljegyzéséből, hogy Babicsék a Zeneakadémián hallgatták koncerten. És hát azt is tudjuk, hogy Török Szofi, ugye akinek a hivatalos neve Babicsné Tanner Ilona, Babicstól kapta a Török Szofi művész nevet, hogy rajongott Bartók muzsikájáért, lemezgyűjteménye is volt tőle, és ez még a Bartók hang archívumban is egy külön tematikai egységet képez.
Beszéljünk még a környezetről. Azt említettem a riport elején, hogy csodálatos, gyönyörű környezet vesz bennünket körbe, és önök ezt a környezetet állandóan bővítik, szépítik. Hiszen ha a kertbe nézek, akkor ott is egy újítással találkozunk, legalábbis egy olyan újítással, ami gondolom, hogy eddig nem volt része a Babics Mihály Emlékháznak, most már azonban része.
A kert hatalmas méretű, 998 négyszögöl, ezt is lehetőségük volt Babicséknak, hogy a kertet valóban erre a méretre növesszék, hozzá vásároltak a szomszédoktól telekrészeket, úgyhogy nekünk ez ma kifejezetten egy nagy kihívást jelent, hogy természeti környezetben megőrizni a kertnek a történelmi voltát, magyarán felismerni azokat és tudni azokról a fákról, hogy még Babics ültette őket, és ezeket akár a kollégák segítségével visszafiatalítani. Ilyen például a keskeny nevelő olajfa, amely hát itt a, szintén az olajfa ág jellegénél fogva valamennyire még a költői, a flórába is beleillik. De most nem olyan rég a Pirisi Park erdőtől kaptunk ajándékba két erdészeti asztalt padokkal. Az előtti évben úgy szintén az első részen lehetővé tették, hogy a vendégeink leülve gyönyörködhessenek a kilátásba, tehát mindig bővítjük, és hát valójában nekem egy hosszú távú tervem, hogy ténylegesen a múzsák kertjévé tenni, tehát olyan kis ligeteket teremteni azáltal, hogy oda a fiatalok és beszélgető csoportok leülnek, tehát akár egy lelki gyakorlatot is el tudnék itt képzelni. Volt már rá egyébként példa. És hát 2010-ben, ami nem most volt, de akkor kaptunk egy nagyon szép elismerést. A Múzsák kertje pont ugyanilyen címmel meghirdetett olvasótáborért, ahol még Kalász Márton és Szabó T. Anna is vendégeink voltak, a fiatalok találkozhattak velük itt pont az aláírás fal előtt. Azóta több ilyen alkalom volt, csak nem olvasótábor jelleggel, és hát most is készülünk ilyesmire. Tehát egy élő műhely vagyunk, és ezt szeretnénk is fenntartani a jövőben.
Szívből gratulálok az elért eredményekhez, valóban erre méltán lehetnek büszkék. Nagyon szép a ház tornáca is, és hát van egy színes üvegablak. Ennek van valamilyen története?
Az üveges verandán lévő színes üvegablak Haba Erika kortárs iparművésznek az alkotása. Ez 2009-ben került ide. Babics szövegei szolgálnak indoklásul, mert ő azt írja, ahogy említettem is, hogy ugye engem a szemem köt össze a világgal, és a két kis színes üvegablak itt a ház frontján pont olyan, mintha háznak szeme lenne. És hát Einzinger Ferenc később is írta, meg még Babics ideje alatt is, hogy szeme van az előhegynek, mióta Babics Mihály ide költözött. Valamint hát ez a motívum, ez a szép színes virág, ez a házban található. Einzinger Ferenc használta azon a szép díszített fal áttörésen, amely a dolgozószobában található. És hát egy költői lak, mitől természetesen a költői és alkotói jelenléttől varázsolódik át. De attól is, hogy a szövegek konkrétan szövegszerűségükben megjelennek a falon, úgyhogy itt több ilyen sor is olvasható. Az egyik az, hogy ezen az imént említett áttörésen, hogy non ebur, nekve aureum, sem elefánt csont, sem arany, és erre mintha válaszul szolgálna a fal áttörés másik mondata, hogy adsz nyáron nyugovást és szép csendességet, ez Rínyi szigeti veszedelmének a sora, mindkettő a házra és arra, hogy tulajdonképpen Babicsit hogy érezte magát. Egy Arany János sor már nem olvasható sajnos, de az is a házra vonatkozott, hogy nem is úgy épült, hogy századokig álljon, hanem csak múlott anyául, mint a fecskefészek. A negyedik sor pedig olvasható, kertem az egész táj, hol óriássi a kétszarvú dómjával a bölcsbazilika. És hát ez az első olyan verséből származik Babics Mihálynak, amelyet itt jegyzett 1924-ben. Természetesen a bazilikáról, sőt még annál is többről, az az alapélmény fogalmazódik meg, amely az ő sok-sok esztendejét, nyarát, amit itt eltöltött, abszolút keretbe fogta, ez a falon nincs, de a vers hangsúlyosabb részében azt mondja, hogy innen fölülről egy határ minden szállószám, s gyors madár tanítják, hogy nagy az Isten, s kicsik a nemzetek, s a menny külön bazilika. És a versben az is előfordul, hogy kinyúlhat égig a lélek. Úgyhogy ennek a helynek, és annak, amit Babits idehozott a jelenlétével, ez az egyik leghangsúlyosabb üzenete, hogy megtanít bennünket innen nem csak szemlélni, hanem felülről szemlélni, és amit Babits nagyon méltó módon és szépen képviselt az irodalomtörténetben, hogy egészet hogy is tudunk látni, hogyan tudjuk a nemzetek irodalmában a lényegi mozgatórugókat meglátni, például itt írja az európai irodalomtörténetet, de hát motiválja ez, amire rálát. Azt mondja, hogy az a táj, amit látok végtelen szépségében és gazdagságában, teljesen egyet jelent nekem, olyan egységet, mint ahogy én magam teljes egységében az elmúlt harmadfél évezrednek az irodalomtörténetét szemlélem.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, és Esztergom városa, Szent István királyunk városa, egy keresztény város, és ön is említette az istenes verseit Babitsnak, hát itt minden együtt van. Babits egy mélyen vallásos ember volt, és istenes versei is akkor erre nagyon jó példák. Itt meg tudta élni a kereszténységét.
Igen, hát van hírünk arról is, hogy mikor, melyik templomban vett részt a Szent Misén. Azt is tudjuk, hogy az Einzinger családdal ilyen módon is összekapcsolódott, mert hogy a Einzinger Ferenc leányának, Einzinger Líviának a bérmaszülei lettek, és a Székesegyházban történt a bérmálkozás, és hát ott Török Szofia egy nagyon szép szent képet is jegyez, hogy átadja Ildikónak bérmálkozására. Azt hiszem, hogy én ezt a családnál meg is foghattam, láthattam. Az Einzinger család nagyon szépen őrzi a családi hagyományokat, és őrzik a régi leveleket. Sok mindent kaptunk tőlük, nagyon sok segítséget, élő a kapcsolatunk valamennyi leszármazottal. Ez egy nagyon szép példája a hagyományápolásnak, ilyen leíratlan módon is, tehát én próbáltam ebből nagyon sok mindent már lejegyezni, és azt is tudjuk, hogy orgonakoncerteken vettek részt, és hát a prózaírásokban konkrétan ezzel, amit említett, ugye Szent István városa, vagy Szent István király, mind a két néven születik alkotása, és oda is írja, hogy 1938 Szent Istvánján, így egybe vonva ezt a szót, hogy annak az emlékére írja. Hát itt 1938-ban egy csodálatos esemény sorozat részeként ugye magát az esztergomi királyi várat is átadják, ami 1934-től került feltárásra. Ez nagyon emblematikus, szép események sorozatát jelentette. Babits, minthogyha egy kis friss újságot kapott volna Einzinger Ferenctől a rajzai jegyében, mert Einzinger Ferenc olyan élénken követte a feltárásnak az eseményeit, hogy napról napra, nem ilyen ásatási naplóhoz méltó kiegészítésül, hát rajzolt a szénkrétával, színekkel, fotózta, tehát egy olyan szellemi környezetben mozogtak az itt lévő vendégeik és az Einzinger család Babitsékkal, hogy nagyon élő volt ez a kapcsolat. Ide megyünk, fölmegyünk, most Babitsék mennek le, uzsonnáztak, kávéztak, és volt egy igazi Babitskör, ha úgy tetszik.
Élő volt a kapcsolat, és mind a mai napig élő akkor kijelenthetjük a Babits Mihály emlékház, mert hogy egy népszerű látványosság ez Esztergom városában, ugye? Sokan felkeresik.
Igen, hát nagyon sokan diákok természetesen a tanáraik buzdítására jönnek, és hát az a tapasztalatom, hogy először ugye mindig megkérdezi. Nem tudják először, hogy ki fogja őket vezetni, én is úgy belekeveredem a társaságba, és akkor hallok ilyen felkiáltásokat, a tanáraitól kérdezik, hogy hát tanár, ne haragudjon, ezt soha nem fog önnek megbocsátani, miért jöttünk ide föl. És akkor ez körülbelül olyan 10 perc múlva teljesen feloldódik, mert elkezdik magukat otthon érezni, és ez az másik varázslata ennek a helynek, hogy otthonos, és a korabeli használati tárgyak által, és az egész közeg, valamint a megszólaló és teremtő költői szó az, ami hát nagyon tud tisztító, gyógyító módon jelen lenni, értéket közvetíteni, hogy ez gyakorlatilag nem jelent utána problémát, lelkesen érdeklődve figyelik a vezetést, meg egyáltalán bármelyikünk tárat vezet itt, csodát tud tenni. Hát erre egy óránk van, és nincsenek kordonnal lezárva a bútortárgyak, illetve az emlékek, hát hozzányúlni nem szoktak, de van egy áramlás a korabeli tárgyak és a befogadók között, ha úgy tetszik.
És van egy varázsa ennek a háznak. Nem marad más hátra riportunk végén, mint hogy mindenkit csak buzdítsunk. Aki Esztergomba látogat és kirándul, mindenképpen keresse fel a Babits Mihály emlékházat. Milyen nyitvatartási rendben is várják az érdeklődőket?
Szezonális a nyitvatartás, május 1-től október 31-ig várjuk a látogatóinkat, hétfőket kivételével, tehát szerdától vasárnapig 10 óra és 18 óra között tartunk nyitva, és hát, hogyha valaki csoporttal szeretne jönni, akkor a Balassa Múzeum intézményén keresztül el tud minket érni, úgyhogy ott mindenképpen egy telefont érdemes tenni.
Tóth Franciskának, a Magyar Nemzeti Múzeum, Babits Mihály Emlékház, irodalmi muzeológusának. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen önnek a képzeletbeli tárlatvezetést. Remélhetőleg a kedves hallgatókban valóban sikerült felkeltenünk az érdeklődést az esztergomi Babits Mihály Emlékház iránt. További munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönöm szépen!
Napocsúja most csorog, viros levél a fenyigén, a présház felé megyek én, a nagy kun szajjal megforog. Csöndes a tanya, nincs dolog, szunnyad a must a csömögén, s a pince tikkat melegén, pihennek boldog óborok. A sárga murcíp úgy borog, ébred a must a csömögén, mint lélek a holdvász felett. Ó, pince száj, illatos kripta, így leng e bús présház felett. A feltámadás drága titka, sötét-zöld színű és tömött a tő, egy-egy vörös levéllel néha tarka, édesen lankad, érve csüggedő, kékes fürtjével a nemes kadarka, oly mézes forró, s drágán töppedő, mint szenvedélyes szerető vadajka, s várakozásban ég a hegytető, s mosolyog a nap, a lángtejű dajka. Ég a hegytető, benn a présházban locsolják a kádat, ó, mél a napfény, lankad dajkaság, mél a halál, te nagy szüretelő, jöjj, hozd a kést, puttonnyal kösd a hátad, és halkan nyisd a pince ajtaját. Születelő, jöjj, hozd a kést, puttonnyal kösd a hátad, és halkan nyisd a pince ajtaját. Ó, pince száj, illatos kripta, így leng e bús présház felett, a feltámadás drága titka.
Yeah. időközönként a Legényes Zenekar valamilyen program kapcsán szembe jön velem, és ahogy készültem Nagy Gergővel a zenekar címbalmosával a beszélgetésre, eszembe jutott, hogy egy pár évvel ezelőtt a Felszállott a Páva című tehetségkutató műsorban ti már szerepeltetek, és akkor még a zeneiskolában készítettem a riportot, mert hogy a zeneiskolában ti egy baráti csapat, vagy különböző hangszerek, népi hangszerek együtteseként jöttetek létre. Én valahogy így foglalnálak titeket össze, de mondd el te a zenekar történetét, Gergő.
Tulajdonképpen ez történt, de hogy Ádámtól és Évától kezdjem, mi mind néptáncoltunk, nem mellesleg egy tánccsoportban. Itt Egerben a Lajta László Tánc Együttesnek a Csosszantó nevű utánpótlás csoportjában kezdtük, vagyis hát nem mindenki ott kezdte, de ott ismerkedtünk meg. És hát persze mindenki járt már akkor zeneiskolába, hegedűre, harmonikás brácsásunk akkor még zongorázott, meg így alakult, hogy természetesen a primásunk most a Balázs volt a húzóerő, hogy azért a népzenét is el kéne kezdeni együtt muzsikálni, és abszolút ez az ő fejéből pattant ki ez a gondolat, hogy hát akkor csináljunk egy zenekart.
A legényes elnevezés az egy tánc típus.
Igen, a legényes az egy férfi tánc, ez egy régi stílusú, ugrós típusú férfi tánc, de természetesen, mint ahogy néprajzosok tudják, hogy ez nem egyedi, hogy több neve van egy táncnak, ez az erdélyi megnevezése, de valahol ugrósnak hívják, valahol csürdöngölőnek, van, ahol nyolcasnak hívják. Ez megtévesztő lehet, mert hogy van négyes tánc, és amit tényleg négyen táncolnak, de a nyolcas az például arra utal, hogy nyolc ütemből áll egy legényes pont, úgymond. A legényes pont az egy egység, ami köré a tánc épül.
Tehát akkor mikorra datáljuk a legényesnek a létrejöttét?
Ebben az exakt formációban 2018-tól zenélünk együtt a zeneiskolai keretek között, azonban mint magánszemélyek úgymond, 2016-ban már elkezdtük az együtt muzsikálást. Akkor eleinte én még csak énekeltem, utána nagybőgőztem, akkor még ugye Ábel, aki most bőgőzött, még negyedik, ötödik osztályos volt, úgyhogy ő csak később csatlakozott. Aztán persze kacifántos volt ez a zeneiskolában, mert hogy először elkezdett a zeneiskolában bőgőzni, és én csak utána kezdtem el cimbalmozni.
Igen, ez érdekes, mert említetted, hogy ugye néptánc, meg neked is az első hangszered az a zongora volt.
Igen, igen.
A zongora, meg a cimbalom között, ugye az egyik ütős.
Tulajdonképpen az is ütő hangszer, mert hogy ugye kalapácsok ütik meg a húrokat, de mi billentyűkön játszunk, szóval teljesen másik mozgást kell végezni ahhoz.
De amikor neked ugye a zongora elindult az életedben, de mellette ugye néptáncoltál is már kis korod óta, tehát hogy érezted, hogy ez a népi vonal fog téged jobban érdekelni, tehát ezért lett az új választott hangszer a cimbalom?
Ez abszolút égből jött. Hát úgy kezdtem el cimbalmozni, hogy eleinte zongoráztam, illetve azért édesapa, édesanyja is azért képzett, hogy a klasszikus összhangzattan és szolfézs és az alapok, azok szerintem elég erősen megvannak. Legalábbis ezen elmélet tanárnő azt mondta, úgyhogy neki elhiszem. És ezután a néptánccal jött be az életembe a népi vonal, és utána már nem csak a zongora darabokat játszottam, hanem amiket tanultunk, népdalokat, azokat is elkezdtem játszani, harmóniákat kitaláltam rá, akkor még kifejezetten rosszul, aztán ezt persze fejlesztettem. Utána úgy kezdődött ez az egész, hogy most én akkor népzenélni fogok, hogy a brácsásunk Peti, ő mondta, hogy ő volt ebben a Méta tábor nevezetű zenei táborban, és hogy neki nagyon tetszett, és úgy gondolta, hogy nekem is tetszeni fog, menjünk együtt. Persze szülői kísérettel akkor. Én akkor nagybőgőre iratkoztam be, mert hogy hát nagybőgőzni úgyis egyszerű, hát nagyot tévedtem, ezt el lehet mondani, de úgy egy hallgatható szinten, természetesen napi 10-12 óra gyakorlás után egy nem jó, de hallgatható szintre el tudtam jutni a sok háttértudásnak köszönhetően. Ez nyáron zajlott ez a tábor, és utána gondoltam, hogy hát akkor be is iratkozok a zeneiskolába nagybőgőre, mert hogy annyira tetszett. És Gelencsér János tanár úr, Jani, már amikor adtam volna be a jelentkezési lapot, akkor mondta, hogy figyelj Gergely, tudom neked megy a szolfés, hallott valak már zongorázni, egész jól megy, nem szeretnél inkább cimbalmozni? én megmondtam, hogy hát egyébként, de. És azóta cimbalmozok.
Tulajdonképpen akkor a Gelencsér János tanár a út egyengetésének köszönhetően végül nagybőgőből cimbalom lett. Elhangzottak már itt keresztnevek, akkor most a jelenlegi formáció tagjait mutassuk be.
Hát ahogy illik, az első hegedűssel kezdem. Pozsonyi Balázs vele, hát igazából ezt nem mondom el, de mindenkivel együtt táncoltunk onnan az ismeretség. De meg természetesen volt, hogy hetente többször, akár minden nap is együtt muzsikáltunk, főleg amikor még mindenki Egerben volt, mert már most Pesten, stb. Vagyunk. Balázs az első hegedűsünk, neki most volt a beszéd pillanatában a felvételie, úgyhogy sok sikert kívánunk neki, majd júliusban kiderül, hogy sikerült-e vagy se. De én ott voltam, közreműködtem, és hát igazából megtapsolták, úgyhogy csak nem lehetett rossz. Akkor a második hegedűsünk, Lisztóczky Levente, ő a következő brácsásunknak, a Lisztóczky Péternek a testvére. Levente még, ő a kisebbik testvérő, még a Dobó István gimnáziumba jár, de Peti már az első évet elvégezte, mivel vége van a vizsgai időszaknak.
A Zeneakadémián,
igen. Bőgősünk Balog Ábel, hiába körülbelül 2,5 méter magas, még akkor is, még ő is gimnazista, ez teljesen hihetetlen, még főleg, hogy őt egész ugye kiskorunk óta zenélünk együtt, és hát ez elképesztő, hogy megnézni.
Hát így igen, hogy látjátok egymást felnőni, igen.
Még ő is dobós, én pedig most végeztem a második évemet a Zeneakadémián.
Természetesen cimbalom szakad.
Igen, igen, igen.
És ugye azért itt a történetetekben volt már egy-két fellépés, tehetségkutató verseny, mint a Fölszállott a páva. Nemrégiben adtatok egy koncertet Egerben, de alapvetően hol láthat titeket a közönség, vagy milyen gyakorisággal, milyen eseményeken léptek fel?
Most nyáron kezdődik a szezon, ha szabad így mondani. Sajnos az iskola nagyon beleszól az életünkbe, úgyhogy ez így nehézséget okoz. Igazából csak esetleg péntek este, de szombat-vasárnap tudunk csak együtt játszani, így rendes iskolaidőben. De hát igazából vagy Balást, vagy engem szoktak így felkeresni, hogy lenne itt meg itt fellépési lehetőség, ennyit kéne játszani, körülbelül ennyi éveseknek, mert hogy ugye ez is szempont. Mert hogyha elsős kisgyerekek lesznek 100-an, akkor őket nem feltétlenül a kétrendszerű fentatonnak a tulajdonságai fogják érdekelni, hanem hogy esetleg amiket az énekkönyvekben tanulnak dallamokat, hogy azt zenekaron hogy szólal meg.
Nektek most van énekesetek?
Most sajnos nincsen.
Nincsen, tehát alapvetően hangszeres zenekarról beszélünk, de volt már, megmondtad, hogy te is énekeltél.
Igen, igen. Úgyhogy most abban bízunk, hogy a zeneakadémistákat megkörnyékezzük, és akkor hát ha valaki közel lakik Egerhez, és akkor el tud jönni.
Ugye, ahogy említetted, édesanyád, édesapád is képeztek téged, hát aki ezt a riportot hallja, meghallja azt a nevet, hogy Nagy Gergő, akár oda is csatolja Nagy Zoltánhoz, ugye dr. Nagy Zoltán, édesapád, édesanyád, Nagy Erzsébet, énekművészek, szerintem ők főiskola óta ugye énekszakra biztos együtt jártak, valami főiskolai Igen. szerelem lehetett az övéké, és ugye édesapád az énekzene tanszéken tanít, docens, sőt a Gárdonyi Géza Színházban is, ugye, mint zenei vezető.
Most igen, éppen.
Titulusa, tehát gyakorlatilag, hogyha az embernek édesanyja, édesapja énekel, zenél, és gondolom otthon hangszerek vannak, és a zene mindig szól, tehát már a bölcsőben is hallottad, ez egyszerűen evidencia volt, hogy az utad neked is a zenéről fog szólni, magával ragadott, finoman egyengedték erre az utadat, milyen emlékeid vannak erről?
Igazából én annak örülök nagyon, hogy ezt abszolút nem erőltették, hogy hát jó, persze, focizzál, jó, ez pont rossz példa, mert én nem fociztam, hanem zongoráztam. De hogy mondjuk jó, akkor játszál ezzel, azzal, meg másszál fárad, de hát azért mégiscsak zongorázni kéne, gyakorolni, mert hogy azért a tanárnő mit fog szólni, hogyha nem gyakorolsz, ilyen nem volt sose.
Uh-huh. Egyszerűen ez neked jött.
De ez nekem jött. Persze, ugye, mint minden kisgyerek azért a gyakorlással azért nehézségek voltak, tehát, hogy többet is lehetett volna, de hát mindig lehet többet, de én amikor kicsi voltam, én ez alapvetés volt, hogy én szeretnék úgy énekelni, mint anya, és szeretnék úgy zongorázni, mint apa. Aztán, amikor ugye elkezdtem én is kamaszodni, akkor hát akkor én csak azért se, akkor én leszek informatikus programozó. Aztán persze azt is szeretem csinálni, meg úgy próbálkozok, meg hát főleg, hogy most ugye elektromos cimbalom ugye még mindig nincsen, úgyhogy van motiváció, de ez most csak egy háttérprojekt, még mindig.
Alapvetően a te korosztályod, vagy akár, hogy egy picit még ugye a gimnazista korosztályra is megyünk, ugye, tehát a mai fiatalságra én azt gondolnám, hogy igen, lehet, hogy vannak azok a klasszikus hangszerek, a zongora és a hegedű, ami érdekli őket, de hogy javíts ki, ha tévedek, de mondjuk a népi irányzat, tehát a brácsa, az ütős, a cimbalomnál, tehát hogy nem tudom, hogy cimbalmot választanak többen, vagy mondjuk a dob, ami sokkal érdekesebb, már mondjuk ugye egy könnyű zene, egy rock zene miatt, tehát hogy jól gondolom, hogy mondjuk azért a népi zene irányzatban ti ugye fehér hollók vagytok, vagy megdöbbenek, és hogy higgyem el, hogy sokan érdeklődnek a népi vonal iránt.
Sajnos nem fehér holló, de mondjuk szürke. Sajnos a kereslethez képest nagyon kevesen vagyunk, körülbelül, hát most nem tudok pontos számot mondani, van egy cimbalmosok nevű Facebook csoportunk, ahol 22-en vagyunk most.
Nyilván nem azt jelenti, hogy minden cimbalmos de benne van, mert persze. Az idősebb generáció nem facebookozik éppen, de hogy kevesen vagy
az országban. Igen, de így is körülbelül 30-40 főre satszolnám. Mármint akik népzenét játszunk, de most már a kávéházi cigányzenében is már sajnos nagyon elenyésző, pedig ott miket lehet művelni a cimbalommal, az elképesztő tényleg.
Mi az, amit neked a zene ad, illetve az, amikor zenélsz? Tehát akkor az valami más állapot, az valami eufória, amikor koncentrálsz az ütésre, a hangokra, mert ugye nem mindegy, hogy lent ütöd, vagy fent ütöd, nyilván nem értek hozzá, de hogy egyáltalán igen, amikor egy ilyen autentikus világba csöppent az élet, illetve hát ugye a zenekar is.
Ezt nagyon nehéz megfogalmaznom, de azért mégis megpróbálom. Hát ez tényleg egy teljesen más állapot, és úgy gondolom, hogy amikor zenélek, akkor tényleg abszolút most szerencsére már vagyok olyan szinten, hogy nem arra koncentrálok, hogy jó, akkor most ezt a hangot ütötte le, akkor én most ezt az akkordot fogom játszani, de mi van, hogyha az fogja ütni el, akkor már úgy kell készítenem a kezemet. Úgyhogy szerencsére ez az élvezeti faktorból nem veszel már, hanem tényleg főleg nekünk, főleg amikor zenekarba zenélek, akkor nekem általában kísérő szerepet kell ellátnom, ami a kíséret ugye a hegedűstől is függ. Ugye van minden dallamnak legalább 10-20, de akár 300 variánsa, és hát ugye vannak egyezések, de szinte mindegyiket más vagy más harmóniákkal kell kísérni. Ugye az sem mindegy, hogy ez most mondok valamit dél-kelet-veszprémi, vagy éppen Erdély hegyaljai, tehát hogy ez is, de hogy szerencsére ezt, mint egy lexikon így előkeressük a fejünkből, akár már a tudatalattinkból, hogy már oda megy a kezünk, akár a brácsásnak, bőgősnek is. Most már ezt csak úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez az öröm, és hogy ezért élünk, illetve ez nagyon érdekes, mert hogy én amikor leülök a cimbalomhoz, én akkor nem Nagy Gergő vagyok, hanem én vagyok a cimbalmos. De szerintem a többiek nevében is beszélhetek, hogy akkor nem a Józsika vagyok, meg a Pistike, meg Sándorka, meg Etelka, hanem én vagyok a hegedűs és a brácsás.
Igen. És a brácsás.
És hogy ez akkora érzelmi töltetet ad nekem legalábbis, hogy ez felfoghatatlan. És mindenkinek ajánlom, hogy ezt élje meg.
A Zeneakadémián amúgy nyilván van a népzenet tanszak, de amúgy telítve van, tehát, hogy sok cimbalmos hallgatótársad van, bőgős, brácsás, stb.
Sajnos, az én szempontomból annyira nem sajnos, mert hogy kevés cimbalmos van, úgyhogy sokkal marra csoportban lehet benne lenni, és sokat lehet együtt zenélni. Azonban ez főleg a vizsgai időszakban, amikor már a 20. énekes jön, hogy de Gergő, engem is le tudsz kísérni a vizsgámon, hogy az egy kicsit kellemetlen lehet már, de nagy élmény, most 4-en vagyunk cimbalmosok, illetve hogyha minden jól megy, akkor most Vászról jön még egy, szóval 5-en leszünk. A Majta ugye összesen 6 évfolyam van, és most 5-en vagyunk, bőgősből még kevesebb, brácsásból úgy van, mert hogy ugye szakpárokat kell választani, aki 6 éves képzésre megy, és általában a hegedűt a brácsával szokták párosítani, hogy ez ebből adódik. Hegedűsből mindig rengeteg van, úgyhogy az jó.
Meg zongorásból is gondolom azért vannak.
Igen, hát azt sajnos őket nem ismerem, mert teljesen másik épületben vannak ők, de feltételezem, hogy igen, az mainstream hangszer lehet.
Egyetlen egy kérdés így a beszélgetés végén, hogy akkor most ugye mondtad, hogy itt a nyár, talán próbára több lehetőség lesz, valami fellépés, ami tudjátok, hogy mostanában lesz itt akár Egerben, vagy Eger környékén?
Sajnos jelenleg nem tudunk konkrétumot mondani, de van Instagram fiókunk, van Facebook oldalunk, úgyhogy ott meg lehet keresni minket, és ott mindig, amint tudunk konkrétat, hogy akkor most itt meg itt leszünk ennyi órakor, akkor azt mindig kiírjuk. Most általában Csalamádi zenekar néven szoktunk működni, mert hogy ez a legényes zenekar, ez még mindig létezik a zeneiskolában, úgyhogy így gondoltuk, hogy akkor felvesszük a régi nevünket így.
Ja, vagy hát ez volt a régi név, a Csalamádi.
Igen, mert hogy az is működött, csak hogy volt egy bőgősünk, ő már a néprajzokat már el is végezte, úgyhogy így változtak a tagok, és így gondoltuk, hogy hát ez már szinte teljesen más, hogy a baltának a fejét meg a nyelét is kicseréltük, úgyhogy hát akkor legyen másik neve, de most így, hogy kicsit elhatárolódjunk a zeneiskolától, ezért gondoltuk, hogy akkor Csalamádi zenekar néven működünk most már így a zeneiskolán kívül.
Hát akkor, hogyha valaki keresni akar titeket, akkor Facebookon, Instagramon Csalamádi néven keresett titeket, vagy legényes néven?
Csalamádi zenekar, így a zenekar is a név része, szóval egy kicsit érdekesen jön ki, hogy amikor természetesen nem mondjuk, hogy Csalamádi zenekar, valamint Instagramon is kukac Csalamádi zenekar, mind kicsivel, mint Nemecsek Ernő egyben, és hogy ezek az elérhetőségeink, kérdezni is lehet bármilyen témában.
Tehát akkor az a legényes zenekar, ami ti voltatok, az most a zeneiskolában jelenleg tanuló középiskolások a tagjai, tehát akkor az teljesen külön van tőletek?
A Levente, illetve
Ábel, akik még középiskolások, ők annak is tagjai.
Igen, de hogy így ez a formáció, hogy most már lassan hárman a Zeneakadémiára járunk Pesten, így ezt szerintem fontos megemlítenem.
Tehát akkor az a lényeg, hogy a középiskolás tagjaitok most ők amúgy kétfelé zenélnek, a legényesbe és a Csalamádéba is.
Igen.
Én kívánok neked mindenféleképpen ugye az akadémiai évekhez még sok sikert, hiszen ezt végig kell csinálni, és majd egyszer egy nagy cimbalom művész lesz belőled, de addig is a legényeshez, illetve a jogutódjához, a Csalamádi zenekarhoz sok sikert kívánok nektek. Nagy Gergő, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Szia!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2